Isten igéjét Máté evangéliumából fogom olvasni, a 11. rész 28. versétől a 12. rész 13. verséig. Kérem, hogy aki teheti, fennállva olvassa meg az igét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvastatok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéhettek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt megláttak a farizeusok, szóltak neki. Íme, tanítványai olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhetett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie, sem neki, sem az ő kíséretében. Kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az ember fia ura a szombatnak. Onnan eltávozó bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a junál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan népet, mint a másik. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Az utolsó 30 évben én nem részvettem egy kémia órán, és esetleg valaki tud segíteni engem, de szeretnék mutatni valamit ezzel a poharral, tiszta víz van benne. És én hoztam magammal egy kis sót, és ha én beleteszem egy kis sót a vízbe, és utána összekeverem, mi történik? Sok víz lesz, de az elején az összes sót, amit én beleraktam a poharba, beleolvad a vízbe. De ha tovább öntöm bele a sót, akkor én nem tudok hinni ezt utána, nem kell izgulni, akkor mi lesz? Ott marad a pohar színeke. A víz nem képes fölvinni az egészet. De ha egy laboratóriumban lennünk, akkor esetleg tudnám alatni egy kis tűzet. És felmelegíteni a vízet. És ha felmelegíteném a vízet, és utána keverem, akkor mi lesz? Mégis a víz képes bevinni az összes sót. Egy bizonyos pont így. Én nem tudom pontosan, mi az a bizonyos pont, de egy bizonyos pont így tud csinálni azt. Akkor tegyünk fel, hogy én csinálom azt, az összes só beleolvad a vízbe. Utána én teszem a pohart az ütőszekrénybe egy időre. Újból hideg lesz a víz. Mi történik? A só egy időre ott marad a vízben. De az az érdekes, ha utána beingedem csak egy csöpp sót, mi történik? Egy nagy változás történik, és az a só, ami túl sok volt a vízben, az mind oda megy, és oda ragad ahhoz az egy kristályhoz, ami belemegy. Valaki azt mondja, hogy egy kémia óra, miért jöttünk ide már délelőtt? Ez egy Isten tisztelet. Én remélem, hogy ezzel tudok mutatni valamit. Amit szeretnék mutatni az, hogy az ember képes nagyon sok mindenre. Amikor felmelegítünk az embert, amikor az ember nagyon hagy, akkor egy időre esetleg sokkal többet tud csinálni. De én azt mondom, hogy az ember az élete minden területen jut egy olyan pontra, hogy többet nem bír. És akkor valami kell, hogy történjen. Vagy az ember észreveszi, hogy ő érkezett egy olyan pontra, és ő megáll. Vagy tovább megy, és a következmény lett valami betegség, vagy depresszió, vagy valami más. Amikor készültem erre a predikációra, az volt a szándékom, hogy egy kicsit beszélek arról, hogy hogyan tudunk készülni a következő évre. De mégis, amikor kezdtem olvasni és készülni, egy kicsit változott a téma. Ez remélem, hogy én is, hogy ezt hogyan tudunk felkészülni a következő évre. De remélem, hogy tudunk érintni olyan területek az életünkben, ami segítséget ad nekünk, amikor készüljünk a következő évre. Szeretnék kezdeni egy olyan mondattal, amit mindenki azt mondja, hogy igen, az igaz. Isten szeret téged. Mindenki azt mondja, jó, rendben, ez igaz. Általában, amikor mi mondjunk ezt, mi folytatjunk esetleg a János Evangélium 3. rész 16. versről. És mi beszéljünk az üdvösségünkről. És milyen fontos, hogy Isten ad nekünk egy megváltót. De én azt látom, hogy Istennek nem csak az fontos neki, hogy az ember megtér, hanem az fontos neki, hogy milyen az életed a megkeresés után. És Isten próbál nagyon sok gyakorlati tanácsot adni nekünk az igében, arról, hogy hogyan kell élni az életed. Ő látja az, hogy mit azok a problémák és veszélyek. És én azt mondom, hogy fontos Istennek, hogy milyen a te anyagi helyzeted. Fontos Istennek, milyen a fizikai állapotod. És fontos Istennek, hogy milyen a lelki állapotod. Tudomásunk kell venni, hogy a világ, amiben mi éljünk ma, egészen más, mint az a világ, ami létezett 200 évvel ezelőtt. Mondjuk 150 évvel ezelőtt. Körülnézem itt, én azt látom, hogy majdnem mindenki esetleg van egy-egy kivétel, a karodon mi van? Egy óra. Ami mutat, hogy mikor kell csinálni a következő dolgot. Ez mutat azt, hogy Monty, mikor kell abbahagyni ezt a predikációt, mert vannak más programok ma. Mikor volt az első ilyen kar óra? Hány évvel ezelőtt? Mit gondoltok? Kb. 150 éve. Ahol én olvastam, azt mondtak, hogy 1865-ben akkor volt az első kar. Előtte nem volt. Ki az, aki fönt volt tegnap este 8-kor? Otthon! Abram volt a tegnap este 8-kor. Gondoljatok róla, mi lett volna 150 évvel ezelőtt? Este 8-kor teljes sötétség. Mikor fedeztek föl azt a villanykörte, ami ott van, amit mi olyan természetesnek tartjuk? 1879. Kevesebb, mint 150 évvel ezelőtt. Én azt mondom, hogy az az ember, aki 150 évvel ezelőtt élt, én miért nem mondani azt, hogy ők korábban lefeküdtek, mint mi? Mert elég bonyolult volt biztosítani a világítást az ő otthonában. Vagy egy pár ismerősöm karácsony előtt egy pár nappal, ők beültek egy kocsiba, ha jól tudom, először mentek Debrecenbe, utána Máté Szalkaba, utána Tiszadóba, esetleg volt megyed vagy két megállás közben. Egy nap alatt. 150 évvel ezelőtt. Ha azt mondtad volna valakinek itt Budapesten, hogy a mai napon fogsz menni Debrecenbe, Máté Szalkara, és Tiszadóba, és utána fogsz visszajönni Budapestre, mit mondtak volna? Az teljesen lehetetlen. Esetleg egy pár nap alatt, egy hét alatt tudném csinálni ezt az utat. De egy nap alatt egy embernek az lehetetlen. Miért mondom ezt? Azért mondom, hogy ma a lehetőségek és a kínálat sokkal több, mint bármikor a történelemben. Ha én gondolom vissza az én gyerekkoromban, az nem volt olyan régen, és akkor én azt mondom, hogy lényegében én sohasem gondolkoztam arról, hogy én fogok idejönni Európába. Mert akkor nagyon kevés volt a repülőjárat, ami idejött, és aki ült egy ilyen gépen, azok a leggazdagabbak voltak. Egy átlag ember nem csinált ilyesmit. És most már a fiam gondolat nélkül hazajön 3 hétre karácsonyra. Azt mondom, hogy mondjam, az természetes, hogy az ember ilyesmit csinál. Hányan vannak itt ma, akik külföldön élnek? Sokan. Egy pár évvel ezelőtt nem tudtunk volna képzelni azt, hogy ha külföldön vannak, akkor mégis tudnak hazajönni karácsonyra. Egy más világban éljünk. És én azt látom az, hogy több a kínálat és több a lehetőség, mi egy nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. A veszély az, hogy mi próbáljunk túl sokat csinálni, túl sokat vállalni. Sok területen. A Máté Evangélium a felolvasott igében azt olvasunk, hogy Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Itt Magyarországon, december 26-án, az egy ünnep. Az Egyesült Államokban nem. A december 26-án az egy munkanap, és azt mondnak, hogy az Egyesült Államokban a bevásárló központok, a legtöbb ember ott van nálunk a haladás ünnep után azon a két napon, azon a péntek szombaton. De a harmadik nap, ahol a legtöbb ember vásárol, és a legtöbbet költenek, az a december 26. Mert akkor az emberek, akkor a boltokban leáraznak, mindent kell eladni, ami maradt, és mindenki megy vásárolni. Van egy olyan kifejezés angolul, shop until you drop. Lefordítva, vásárold addig, ameddig összeesel. So vásárolnak, 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 addig, ameddig nem bírnak tovább. És ez jellemző abban a társadalomban, amiben mi élünk. És én azt látom, hogy ez az egyik terület, ami nagyon nagy stressz okoz a mi életünkben. És az az anyagi dolgok. A pénz. Jellemző a mai emberről, hogy többet költ, mint amennyit keres. És inkább kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk az ember a keresetéhez igazodni az életmódját. Én azt látom, hogy mi teszünk egy nagy nyomás saját magunkra, amikor mi többet költünk, mint keresünk. És én azt mondom, hogy sokszor az oka, hogy mi rossz döntéseket hozunk. Mi nem látjuk, hogy mi az, ami belefér az én keresetembe, és mi próbáljunk olyasmit elérni, ami én azt mondom, hogy lényegében képtelenség nekünk. A következmény az, hogy egyre több kölcsön vesz föl az ember. Egyre nagyobb a tartozás. A héten valahol olvastam, hogy az átlag ember az Egyesült Államokban a havi kiadás 30%-a megy kamatra. 30% kamatra. Lehetséges, hogy ez a nagyobb része a ház. És én azt mondom, hogy esetleg azt mondom, hogy az egy jogos dolog, de azt mondnak, hogy egy átlag amerikai ember, ez egy kicsit régebbi statisztika, lehetséges, hogy már több, de egy átlag amerikai ember van 7 hitelkártyája, és a teljes tartozása legalább 1 millió forint a hitelkártyákon. Érdemes lenne utána nézni, hogy mi a helyzet most már Magyarországon. Mert én azt látom, hogy mi követjünk azt a rossz példát. És egyre nagyobb a tartozás, és amikor van az a tartozás, egyre nagyobb a nyomás. A példabeszéd 22. rész, a 7. vers, a következőt olvasunk. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Ez mit mond? Ha valaki tartozik pénzt valakinek, lényegében ő egy szolga. Az, hogy ő fölvesz kölcsön valakitól, lényegében amiatt van egy újabb gazda, aki beköltözik az életébe. És az a gazda szabja, hogy mi szabad neki és mi nem. Valami értelemben. Istennek fontos a mi bőséges életünk. Az Isten akarata, hogy jó legyen a mi életünk. Tegnap este az Oli egy kicsit mesélt az ő tanulmányairól, ahogyan ő foglalkozik a példabeszédekkel, és mondta, hogy a különböző tudások mit mondnak erről és arról. Nem tudom, hogy amit én mondom, hogy tartozik ahhoz, de én azt látom, hogy a példabeszéd, ez egy olyan könyv, amikor Isten próbál gyakorlati tanácsot adni, főleg a hívő embernek, arról, hogy hogyan kell élni. Hogy mik azok a dolgok, amit tud csinálni, hogy valóban legyen egy bőséges, Biblia értelemben élet. Az a bőséghez tartozik a boldogsághoz és az örömhez. Az, hogy legyen jó az életed, mit kell csinálni. Isten ad útmutatást nekünk. Ő nem mondja, hogy most már megtértél, akkor kell felfedezni azt, hogy hogyan kell élni. Hanem Isten ad segítséget nekünk. És az anyagi területben ő azt mondja, hogy nagyon óvatos és nagyon vigyázni kell a kölcsön felvétel. Mert ha ezt csinálsz, rabszolga leszel. Ha tovább olvasunk a példabeszédben, a tizedik rész, az ötödik vers. Aki nyáron gyűjt, az ez is fű. De aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Ez az igé két dolgot mond a pénzszerzésről. Az egyik, amit mond, és én azt mondom, hogy mindegy, hogy hogyan csinálni, nem lehet kerülni ezt. A Biblia mód, ahogyan az ember szerzi a pénzt, a kemény munka által. Ez az igé azt mondja, hogy az az ember, aki kimegy az áratás korban, egy dolgozik. A Biblia mód a pénz szerzéshez a munka. És azt látjuk, hogy azzal a munkával az ember annyi hoz be, hogy van elég az egész télre. Hogy az ember úgy keres, hogy legyen egy tartalék. Valahogyan én azt látom, hogy mi próbáljuk úgy élni tartalék nélkül. És én tanultam az életben, több területben, hogy fontos, hogy van egy tartalék. Minden évben, amikor megyek Moldovába, én beteszem a csomagtartóba egy 5 literes kanna benzinnel. Most már nem olyan fontos az, mint 10 évvel ezelőtt, amikor kezdtem ezeket az utakat, mert most már Romániában is van nagyon sok benzinkú. De amikor kezdtem ezeket az utakat, egy kicsit bizonytalan volt, hogy hol lesz benzinkú, és nem. És az, hogy tudtam azt, hogy a csomagtartóban van még 5 liter benzin. Akkor, amikor láttam azt a nyílt, ami mutatta, hogy kevés a benzin, nem volt semmi szükség benne. Mert tudtam, hogy ott van a tartalék. De hányszor volt az az életedben, amikor mentél valahova? És láttad, hogy most már kevés a benzin, és az ember kezd egy kicsit ideges lenni, kezd izgulni azért, mert nincs tartalék. És ha nincs tartalék az életedben, akkor a logikus következmény az lesz, hogy izgulni fogsz. Felmerül egy pár nehéz kérdés itt. Az egyik kérdés az, hogy mi a megfelelő tartalék. Az 5 liter elég, vagy inkább kellene berakni egy 20 literes kanóra. Én nem fogok választ adni arra a kérdésre ma, én csak annyit szeretnék mondani, hogy legyen tartalék. A másik, amit az ember fölteszt, az, hogy de jelen pillanat az én életemben több a kiadás, mint a bevétel. Hogyan lehet tartalék? Megint én azt mondom, hogy elég egyszerű a megoldás, van két lehetőség. Vagy csökkenteni kell a kiadást, vagy kell emelni a bevétel. És én azt mondom, hogy minden ember látja az ő saját élete, minden ember tud dönteni, hogy mi az a kiadás, amit tudok csökkenteni, mi az a bevétel, amit tudok emelni. Nálunk a mi életünkben, ahogyan a dollár gyengült az utolsó pár évben, nem volt több a bevétel, hanem kevesebb volt a bevétel. Akkor én föltettem a kérdést, ha kevesebb a bevétel, hol tudunk csökkenteni a kiadást? Nálunk ebben az évben nagyon gyakran van tűz a kandallóban. Az a reménységem, hogy majd, amikor jön az utolsó gázszámla júniusban ebben az évben, ők fognak visszaadni nekem, nem lesz az, hogy én plusz fizetek. Ez egy kis apró dolog, ahol én próbálok csökkenteni a kiadás. Mindenki kell keresni az ő életében. Hol lehet csinálni azt, hogy legyen egy tartalék? És tudjátok, hogy miért jó a tartalék? Mert akkor tudok adni. Hányszor volt az, hogy láttunk valaki, aki rászorult. Vagy láttunk, hogy valaki egy misionáros idejött beszámolni a szolgálatról, és mi azt mondjuk, hogy milyen jó lenne adni neki. Milyen jó az ő szolgálat. De nincs tartalék, és nincs pénz, amit tudok adni. Ha van tartalék, akkor van az az öröm, hogy mit tudunk adni. A másik kérelek nem csak az anyagi, hanem a fizikai. A Mózes második könyvében a 8. vers, a 20. rész a 8. verstől. Mózes második könyv a 20. rész a 10 parancsol. A 8. verstől. Emlékezel meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végez mindenféle munkát, de a 7. nap a ti Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapun belül tartozkodj a jövőben, mert 6 napon alatt alkotta meg az Úr az éget és a földet, a tengert és mindent, ami azonban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megadott és megszentelt az Úr a nyugalom napja. Ha lapozunk a 23. részre, 12. versben tovább beszél erről. Hat napon át végez munkát, de a 7. napon nyugodja, hogy pihenjen az ökröd és számarad és lelelgeshess jusson szolgál fia és a jövőre. A gondolat itt, hogy Isten adok egy napot, egy nyugalom nap. És én tudom, hogy vannak olyan emberek, akik vitatkoznak velem, és azt mondja, hogy Monty, ez csak az Ószövetséghez tartozik. Érdekes módon, hogy az Új Szövetségben a 10 parancsolat között van 9, amit azt mondom, hogy lényegében megerősíti az Új Szövetség. Az egyetlen, amiben nincs megerősítés az Új Szövetségben, ez a parancsolat, amit most felolvastam a nyugalom napjáról. És mi mondhatjunk, hogy történt egy változás az Új Szövetségben, mi most már nem tartjuk be a szombatot, hanem most már van a vasárnap, amikor mi ünnepeljük a feltámadást. De mégis én láttam azt, hogy ez a nyugalom nap, ez visszamegy a teremtésre. És én azt láttam, hogy ez valami, amit Isten adott az embereknek. És van egy elv itt, ami én azt hiszem, hogy érvényes. Nem csak az ószövetségi időkben, hanem ma is. És én azt láttam, hogy Isten adta ezt a nyugalom napja két ok miatt. Az egyik az, hogy ő látta azt, hogy az ember testének kell egy ilyen nap. Kell egy olyan nap, amikor az ember testé tud pihenni és feltölteni. De én azt látom, hogy van a másik oka, és az a lelki oka. Hogy szükség van arra, hogy mi tudunk lelkileg megújulni azon a napon, és feltölteni. Egy pár fiú már bejöttre. A hátsó teremben Isten tisztelet előtt, és nagyon büszkén mondtak nekem, hogy én kaptam egy mobiltelefon karácsonyra. És az egyik azt mondta, hogy igen, egy eddig csak kétszer kellett feltölteni. Mindjárt ismerjük ezt, hogy akinek van egy mobiltelefon, hogy van egy akku benne, és ha jó az a telefon, az esetleg egy hétig tart, ha valakinek van egy rosszabb telefon, akkor az esetleg fél nap tart. De a lényeg az, hogy az akkumulátor benne jól működjön, fel kell tölteni valami rendszerrel. És én azt mondom, hogy az ember, mi egy kicsit olyan vagyunk, mint egy akkumulátor. Az ember fog lemerülni. És ha mi nem töltünk föl magunkat, akkor előbb-utóbb működés képtelen leszünk. Szükség van a föltöltésre. Nem csak az akkumulátornak, hanem neked és nekem. És én rájöttem egy másik dologra, minél idősebb egy akkumulátor, annál gyakrabban kell feltölteni. Én azt mondom, hogy szerintem ez igaz egy akkumulátorra, de szerintem ez igaz embereknek is. Esetleg ez egy bizonyos időpontig az embernél nem érvényes, de valahol embertől függ, valahol a 30 és az 50 között, az ember érkezik arra a pontra, hogy följön egy kútra, és utána indul arra, hogy egyre gyakrabban kell feltölteni azt az akkumulátort. És legalább számomra még mindig nehéz tanulni ezt a leckét. Valahogyan én sokszor úgy érzem esetleg, hogy én még mindig csak 30 éves vagyok, és nem kell olyan gyakran feltölteni az akkumulátort. De a feleségem ő néha észrevesz azt, hogy szükség van arra. Föl kell töltenünk az akkumulátor pihenéssel, testileg. Akkor még egy kérdés fölteszem. Az utolsó 7 napban ki az, aki sportolt? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Az elég gyenge. Én azt látom, hogy a test feltöltésére szükség van valami forma mozgásra. Ha az ember azt akarja, hogy legyen egészséges az ő teste, én nem vagyok orvos, de az orvosok azt mondnak, hogy minimum 3-4 hetente legalább fél óra. Az orvosok azt mondnak, hogy ez a minimum. És ahogy én most számoltam így, a 80% itt ebben a teremben nem értek el azt a minimumot az utolsó héten. Én azt mondom, ez egy nagyon gyakorlati dolog. Ezt jelent valaki mondani, hol van a lelki ebben? De én azt mondom, hogy a testi egészség és a lelki állapot nagyon hat egymásra. És ezt nem szabad elfelejteni. És ha az ember nem figyel az ő testére, akkor ez valamikor fog hatni az ő lelki állapotra. Én garantálom azt. Az első Timoteus 4:8-ban azt mondjuk, hogy kevés a haszon a testi edzésre, ha mai fordítással fordítom azt az igét. Nagy jogsz, nagy a haszon a lelki fegyelemre. Igen, nem szabad látni, hogy hol van a nagyobb hangsúlyt. Kevés a testi, de nem mondják, hogy egyáltalában nem kell. Azt a 3-4 hetente fél óra, én azt mondom, hogy az a másfél óra hetente a 168 óraból, azt miért nem mondani, hogy az kevés. De kell. A másik oka, hogy Isten adta a szombat napot, az, hogy az ember tud lelkileg felfrissulni. Emlékeztem azt, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor mi kint voltunk az Egyesült Államokban, mennyire élveztünk a vasárnapot. Legalább én élveztem a vasárnapot. Én egy olyan iskolába jártam, egy páran ma hallottatok ezt, ahol volt egy szabály, hogy vasárnapon nem szabad tanulni. És amikor kezdtem azt az iskolát, kellett aláírni egy szerződést az iskolával, és benne volt bizonyos dolgok. És az egyik dolog, amit alá kellett írnom az, hogy vasárnapon én nem tanulok. Nagyon örültem, hogy aláírtam azt. Nekem, mint lelkész, a vásznak sokszor munkanak. Kóran reggel fókelek, foglalkozom újból a predikációval, és amikor én hazamegyek, el vagyok fáradva. És nagyon jó volt abban az évben, hogy nagy ritkaság volt, hogy Vasnap délőtt predikáltam. És Vasnap délőtt mentem egy Isten tiszteletre. És tudtam figyelni az ének szövegre, és nem volt bennem, hogy várja, amikor hirdetni kell, mit kell hirdetni, nem volt bennem abban, hogy hú, meg is ezt a pontot kell mondani azon a ponton a predikáción, hanem amikor énekeltem, tudtam énekelni. És tudtam figyelni arra, amit az az ének mond. És hogy az egy ének, amivel imádom Istent. Milyen az éneklés, amikor jövünk itt? Valóban tudunk félretenni mindent mást, és figyelni arra a szövegre. Ahogyan ma délelőtt énekeltünk az 51. Zsoltár. Teremts bennem tiszta szíved. Tudtunk szívból mondani ezt Istennek, amikor énekeltünk? Azért van az éneklés, hogy mi figyelünk a szövegre, és hogy az tud hatni a mi szívünkre. Amikor mi kint voltunk az Egyesült Államokban, élveztünk azt, hogy két hetente vasárnap délután részt vettünk egy kis csoportban, ahol tudtunk bátorítani és építeni egymást. Egyre jellemző gyülekezetekben, hogy az embernek van olyan sok tennivaló, hogy most már a legtöbb gyülekezetben nincs egy vasárnap délutáni Isten tisztelet. Mert az embernek nincs ideje. A felolvasott igében, amikor Jézus beszélt a szombati napról, ő hangsúlyozta valamit. A Márk evangélium második rész 27. versben, ahol ugyanezt a történet olvasunk egy kicsit más szavakkal, ő azt mondta, hogy a szombat lett az emberért. Amikor Isten adta a szombatot, ő nem azért adta, hogy legyen olyan törvények, amit mi szabad és mi nem szabad csinálni. És ez volt a hiba, amit a zsidók csináltak a szombattal, hogy ők próbáltak úgy, hogy egy olyan törvény létrehozni, ami nem volt az Isten szándéka. Isten ajándékként ad egy napot nekünk. Egy olyan nap, amikor mi tudunk pihenni, amikor mi tudunk feltölteni, és amikor mi nem csináljunk azt, én azt mondom, hogy lényegében tönkre teszünk saját magunkat. A szombat pihenőnap élve fontosabb az Úrnak törvény betörjénél. Jézus azt mondta, hogy szabad jót csinálni a szombatin, persze szabad. Ő azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy az ember néz, hogy hány lépést tesz, és nem tesz, tegyen több, mint az. Ő azt mondja, hogy lehet jót csinálni. De van egy elv. És az elv az, hogy van egy nap a héten, ami egy különleges nap. És azért különleges, mert szükségünk van rá. Isten egy ajándékot ad nekünk, amikor ő ad nekünk egy pihenő napot. Szükség van a feltöltésre. Szeretnék olvasni valamit az egyik könyvből a hét megoldás kiégett szülőknek. Figyeljünk meg egy nyári napon a kapus. Olyan sok füt var levágásra, mielőtt a nap lemegy. Mégis szünetet tart a munkájában. Lustaságból vagyunk? Keres egy követ, és a kapuján lefél kezdi húzni, miközben a fengert hangokat ad. Érezi a fengét. Haszontalan zene, drága pillanatokat veszteget el, mindig válkatott volna, mi alatt ezeket a dalmakat kicsalta a pengeiből. Ő a szerszámot élesíti. Sőt, sokkal többet fog haladni, amit újra neki feszül a munkának, és széles mozdulatai alatt csak úgy dőlnek a rendek. A kis szünet is ugyanígy készíti fel az elmet nagyobb szolgálatra, a jó út érdekében. Jó a példa. A Lukács evangélium 5. részben, a 16. vers, mi azt látjunk, hogy Jézus gyakran visszavonult és imádkozott. Gondolkodunk. Most itt vagyunk az év végén. Értékeljünk ezt a múlt évet. Jó sáfár voltam-e a pénzemmel? Jó sáfár voltam-e a testemmel? Jó sáfár voltam-e az én lelkemmel? És gondoljunk át, és leboruljunk Isten előtt, amikor készüljünk a következő évre. És beszéljünk át Istennel, hogy mi az, amit másképpen kell csinálnom a következő évben. Mi az, amit Isten vár tőle. Az Ézsaiás 40. rész, 29. verstől a 31. versig befejezem. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjúk, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De aki az Úrban bízik, erője megújul. Szárnyala kelnek, mint a sások, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Imádkozom. édesatyánk az év végén miért nem mondani azt, hogy vannak sokan köztünk, akik elfáradtunk. Elfáradtunk a rohangálásban. Elfáradtunk a vásárlásban. Elfáradtunk a sok tennivalóval. Kérünk, segíts minket most lecsendesíteni előtted. Segíts minket látni azt, hogy te vagy az élő víz forrása. Te vagy, aki adott új életet nekünk, Jézus Krisztus által. És te vagy, aki adsz nekünk új erőt az életre. Kérünk, segíts minket tanulni azt, hogy le kell állni, és a te lábadnál kell föltöltönni. Segíts minket látni azt, hogy ezt nem szabad kihagyni a mi életünkből, hanem ahogyan kell az étel és a víz az élethez, a testi élethez, szükségünk van a közösség veled, a lelki egészségünkhez. Segíts minket, hogy ez legyen a középpontban a mi életünkben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.